Nagy szeretettel köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Amrisko Tamás vagyok, és hát a Skype vonal másik oldalán itt van velünk dr. Hargitay Henrik tanár úr. Szia, Henrik!
Szervusz!
A beszélgetésben tegeződni fogunk, és hát nyilván át is fog ebből jönni az, hogy már jó ideje ismerjük egymást. Azért kértem fel Henriket beszélgetni, interjúzni, de inkább beszélgetni, mert ez nem egy kifejezetten interjú szituáció lesz majd, mert hát múlt hét csütörtökön a NASA-nak az új Mars missziója az sikeresen beteljesült. A Perseverance nevű marsjáró landolt a Marson, és hát nagyon sok kérdésem van hozzá, miért fontos ez, mi ez a Mars, miért vörös, és hát azért Henrikkel beszélgetünk, mert Henrik híres-hírhet marskutató, és Mars térképet is készített, tehát gyakorlatilag egy szempontból szakmailag fontos, és kéznél is volt azért. Kezdjük egy picit távolabbról, Henrik, hogy vörös bolygónak hívjuk, mit tudunk röviden a Marsról? Tehát, hogyha most felütnék egy atlaszt, és ráhúznám a kis kezemet a Marsra, akkor mit mondaná nekem az az atlasz?
Hát azt mondaná, hogy a Mars a negyedik bolygó a naptól számítva, egyel kiebb van, mint a Föld, és kevesebb napfényt kap, hidegebb van rajta. Azt nem mondaná, pedig szerintem nagyon fontos, hogy a Mars felszíne az pont annyi, mint a földi szárazföldek felszíne. Tehát kisebb, mint a Föld, de ha kivesszük az óceánokat a Földből, ugyanakkor a területet kapunk, tehát térképész szempontból ugyanakkor, mint minden a Földön. És azt mondaná, hogy sokkal ritkább a légköre, de van légköre, és ebből nagyon sok minden következik, például az, hogy nagyon nagy a hőingás, mert a légkör nem tartja meg a hőt, éjszaka nagyon hideg van, nappal föl tud melegedni a talaj egész melegre, és hogy még nem, vagy egyáltalán nem azonosított senki soha életet a Marson. Tehát egy homok, kő és jégsivatag.
Hát nem tűnik ez így túl izgalmasnak. Hideg van, meleg van, nem nagyon van élet. De akkor is miért van értelme a Marsot vizsgálni?
Hát különböző szakmák különböző okból vizsgálják. Az Elon Musk az másokból vizsgálja, mint mi. Tehát itt egészen fura felhasználási módjai is lehetnek a Marsnak, hogyha jövőt nézzük. A geológusok azért vizsgálják, mert a naprendszer többi bolygóját is és holdját is azért vizsgálják, mert a naprendszer olyan, mint egy laboratórium, ahol bolygókat termesztünk, tenyésztünk, és megnézzük, hogy mi történik velük különböző körülmények között. És a Mars az ugye egy kevesebb energiát kap, mint a Föld, egész más a tektonikája, nincs rajta a lemeztektonika, tehát máshogy működik, mint a Föld, és meg tudunk nézni egy olyan bolygót, ami úgy tűnik, hogy még aktív, de azért 3-4 milliárd éve nagyjából változatlan részek is vannak rajta.
Hogy lehet ez, hogy nincsen tektonikája? Tehát ugye a tektonika az, hogy itt a Földnél az van, hogy van neki egy ilyen forró magja, és akkor ott a különböző kőzetlemezek egymásnak feszülnek, kilakulnak hegyek, meg a többi tanultuk földrajzból.
De rosszul mondtam. Tektonika az van rajta, mert feszültségek keletkeznek a kérgében, és azok, amikor feloldódnak, lesz egy földrengés, amit nem látunk messziről, de látunk repedéseket. Lemeztektonika nincs. Tehát, ahogy mondtad, hogy vannak lemezek a Földön, az nincs. Nem bomlott föl a köpenyen úszó, mozgó lemezekre a külső kéreg, és egyben maradt. Egyetlen másik bolygót sem ismerünk, ahol lenne lemeztektonika.
A Marsnak miért vannak ilyen tulajdonságai? Tehát, hogy...
Hát ez a nagy kérdés a geológiában, hogy milyen lehet egy bolygó egyáltalán? Egyet ismerünk jól, a Földet, de azt látjuk, hogy hogyha csak itt élünk, azt gondolnánk, hogy minden bolygó ilyen, mint a Föld, és azt látjuk, hogy a naprendszerben nagyon kevés égitest van, ugye egy van, ami akkora, mint a Föld, a Vénusz, a Mars már is kisebb, a többi az még kisebb. Tehát a Földet összehasonlítani mással nem nagyon tudjuk, de azt látjuk, hogy a lemeztektonika is, meg nyilván az élet, a víz, és lehet, hogy ezek az összefüggésében is együtt járnak, hogy ilyen nincs másik. Tehát, hogy egyre inkább úgy tűnik, ahogy vizsgáljuk a Marsot, vagy a többi égitestet, hogy akármennyire is le tudunk szállni, és a fényképek azt mutatják, hogy mintha ott egy tevegelhetne is a háttérben, de persze nem, hogy a Föld az egyre különlegesebbnek tűnik. Máshogy működik geológiailag, ugye van rajta víz, de hát a Marson is van víz, meg volt víz, annak a nyomait is látjuk. Ez a Perseverance is pont egy tó szélén szállt le, vagy egy paleótó szélén, az már 3,5 milliárd éve nincs benne víz, de valahol valószínűleg volt. De hát ez egy régi történet, és a Földnek is lesz ilyen időszaka, amikor már régi történet lesz az élet. Tehát a bolygók története az jóval hosszabb, mint az élet története a bolygókon. És hogyha megtanuljuk azt, hogy milyen lehet legalább a naprendszerben a különböző égi testeknek a története, akkor amikor megnézzük az exobolygókat, amikből már sokkal többet látunk, mint ami a naprendszerben van, csak még nem annyira jól, és sokkal többféle korút látunk, mert a naprendszerben minden bolygó ugyanolyan korú. Exobolygók között van, ami most alakult ki, van, ami 10 milliárd éves. Akkor abból már statisztikát tudhatnánk alkotni, és ha jól ismerjük a Marsnak a működését, meg a Vénuszét, amit még kevésbé ismerünk, és a Holdét, Földét, akkor azt is megismerjük, hogy az univerzumban általában milyenek a bolygók. És hogy ezek közül van-e, és mennyi olyan, mint a Föld, ahol az életet is kapcsolhatjuk hozzá, vagy lehet, hogy egészen másféle geológiákhoz is kapcsolódhat az élet. Ezzel végülis hát a science fictionekhez jutunk közelebb, hogy majd, hogyha a Földön megszűnnek az életfeltételek, akkor hova menjünk legközelebb?
Nekem is ebből, hogy beszéltél róla, a szárnyas fejvadász jutott eszembe, hogy ott ugye a könyvben már az van, hogy a Földön ott nagyon sok nukleáris vihar van, meg kezd kiholni, meg kevesebben laknak, és hát megy egyfajta új gyarmatosítása az univerzumban. Tehát akkor jól értem-e, hogy geológusi szempontból is, meg nagyon sok más szempontból is, a múltat vizsgáljátok, múltat vizsgálják, úgyhogy aztán a jövőbe tudjatok jóslatokat, megfigyeléseket, lehetséges szenáriókat, nem is tudom, képleteket mondani.
Ezt nagyon jól megfogalmaztad, igen. A múltat vizsgáljuk, mert azok a kőzetek, amiket most látunk a Marson, azok olyan régiek, amilyenek a Földön már nincsenek, mert bedarálta őket a lemeztektonika. Tehát a Földön a Perseverance az egy olyan deltánál szállt le, ami 3,5 milliárd éve ülepedett ott le. És azóta oda megy, és kiszedi a homokszemeket, amik ott állnak 3,5 milliárd éve. Ehhez képest a Földön a 3,5 milliárd éves hegyek eltűntek, kontinensek beolvadtak egymásba. Tehát semmi nincs meg abból. Az a cirkon kristály van, egy-két kristály van ebből az időben. És ott meg full ott van kiterítve nekünk. Persze az meg azóta sokszor be volt temetve, lepusztulva, újra betemetve, fölötte, és jöttek, mentek a dolgok, de ami most föl van tárva, az egy nagyon ősi felszín. És hát az, hogy hogyan működik a Mars, az azt is mutatja, hogy egy élet nélküli bolygó hogyan működik. Tehát a Földön a jövő, hogyha egyre több sivatag lesz, nem homoksivatag feltétlen, csak egyszerűen száraz terület, akkor látni fogjuk, hogy hát a földi sivatagokon is látjuk persze, hogy hogyan működik a külső és a belső erők összjátéka élet nélkül, és mondjuk azok a globális porviarok, amik a Marson néhány évente előfordulnak, olyan nincs a Földön. A Földön legfeljebb ilyen kis homokviharok vannak a száraz területeken, de globális az nincs. De ez azt mutatja, hogy ha egyre nagyobb terület lesz sivatagos egy bolygón, akkor ott valami teljesen új jelenség, nem több lesz a homokvihar, hanem egy vadi új jelenség megjelenik, az, hogy egy hónapra tele van a légkör porral, és a por határozza meg annak az égitestnek a felszínét. Ezért vörös a Mars többek között, egyrészt a rozsda miatt, másrészt azért, mert állandóan újra termelődik a por a felszínen.
Tehát akkor van egy csomó vas, hogyha már rozsda.
A kőzetekben, igen, az a kőzetekben van.
Meg kell kérdeznem, hogy mégis milyen érzés lehet egy ilyen kutatóként, geológusként, milyen érzés egy ilyen bolygót kutatni, amire tudjuk, hogy valószínűleg ember még a mi időnkben, lehet, hogy még talán a gyerekeink idejében sem fog lépni. Tehát kicsit nekem egy picit erről megint egy Verne regény jutott eszembe, még nagyon-nagyon gyerekkoromban, amikor fogtak egy iszonyatosan nagy távcsövet, és nézték vele a Holdat, és távolról a Hold az csak egy ilyen puklis, szürkés valaminek tűnt, de ahogy közelebb megnézték, ott meg már nyilván volt egy arca, meg belelőtték az ágyugója, tehát ismerik a Vernét, de mégiscsak egy sajátos pozícióból tekintetek rá, és innen vizsgáljátok. Mert mégiscsak az űr, az univerzum, ezek, ahogyan beszélsz róla, hogy több milliárd év a Földön másképpen működik, a Marson másképpen működik. Egy olyan komplex, nem azt mondom, hogy világon túli világot, mert nekem például világon túli világ, de nektek meg kevésbé, mint geológusoknak, de mégiscsak egyfajta világon túli világot láthattok és vizsgáltok. És akkor itt is csatlakoznék ahhoz, amit korábban mondtam, hogy mégiscsak, hogy múltból jövőbe tekintünk, valami nagyon sajátos pozíciónak tudom így elképzelni ezt a fajta geológusi kutatólétet.
Megint nagyon jó, amit mondasz, mert ez a világon túli világ, ez tök jól megfogalmazza azt, hogy mit csinálunk, de ez csak néhány évtizede lett világ. Illetve a 19. század végén is már megjelent egy ilyen könyv, amelyik pont ezt mondja, hogy a Mars, ami egy világ. Tehát, hogy addig egy fénypont volt, sőt régen, hogy egy Isten volt, és most vált világgá. Minél közelebb megyünk, annál inkább azt látjuk, hogy ez tényleg egy világ, és tényleg túl van a mi világunkon, és ilyeneket keresünk. De nekem is az a valamelyik profilomban ezt írtam szlogennek, hogy egy olyan bolygót térképezek, hogy ugye mi a foglalkozásom, egy olyan bolygót térképezek, ahol nem él senki, ami egy ilyen elég fura foglalkozás. De ez persze nem igaz, mert hát ma már főleg a fiatal generáció az már nem egészen a Földön él, az már a virtuális világban él. Amikor játszunk, vagy virtuális valóságokban csinálunk valamit, vagy akár hát a maga az internet felülete, hogyha bármit olvasunk, az sem létezik itt a külvilágban. Tehát már a fejünkben a kultúra is egy világon túli világ, ami nem a fizikai valósághoz kötődik, és az a térkép, amit csinálok, azt használjuk. Tehát oda megy az űrszonda, az alapján megy oda a valóságban, az ő eredményeit használja a jövőbeli űrszondák, az alapján kerül kiválasztás, hogy milyen útvonalat járnak be. Tehát ugyan mi emberek innen a Marsról nézve virtuálisan vagyunk jelen azon az égitesten, de mégiscsak többen, mint egy játékban, mert van grand truth, van valóság alapja a dolognak, és az a szonda az tényleg ott van. És akkor mi ott vagyunk-e, hogyha mi a szonda szemén keresztül látjuk? Hát most ugyan még annyira nincs virtuális valóság, de hát most készült az első videó, első hangfelvétel a Mars felszínéről. Tehát a következő lehet, hogy az lesz, hogy ott egy sztereó kamera lesz, amelyiken virtuális valóságként ott lehetünk jelen. De nem tudom, hogy van-e most sztereó kamera, rengeteg kamera van rajta, biztos lehet belőle sztereó képet is csinálni.
Igen, jó, jóval többet pakoltak rá, mint a Curiosity. Apropó, hogyha már itt szóba került a Marsnak a hangja, te ugye rádióval is foglalkozol, milyennek képzelted ezelőtt a Marsnak a hangját?
Hát, hallgattam egy ilyen NASA által készített ilyen előzetes preview-t a leszállásról, és ott már volt egy Mars hang. Fúj a szél.
Hát fúj a szél, de mégiscsak egy marsi szél fúj, nem egy földi.
Igen, azt nem, hát a légkör az, hogy teljesen tudod, hogyha ilyen héliumos levegőt szív az ember, akkor fölmegy a hangja, hogy ugyanúgy hangzik minden abban a széndioxid, nagyon ritka légkör, hát olyan, nincs tapasztalatunk rá, hogy az halkabb valószínűleg minden, mert nehezebben adódik át a levegőn keresztül a rezgés.
Hát ugye nincs annyira erős közvetítő közeg, mint a Földön.
Igen, de hát mi a homok pereghet, annak van egy hangja, feltéve, ha neki ütődik valaminek. Mennydörgés nincs, eső nincs, a hóesés az lehet, de annak sincs hangja. A szél, de a szél is csak akkor van hangja, hogy megint, ha valamivel interakcióba lép, és ez a döbbenetes a Marson, hogy a Marson nincsen semmi, ami ott állna a terepen, amivel interakcióba lehet, nincs falevél, nincs templomtorony, nincs egy ablakrés. A Mars lapos. Lent vannak a kövek. Tehát vannak csúszamlások, hegyomlások, földrengések. Ezeknek lehet hangja, de hogy mennyi aktív a szél fúj folyamatosan. Azt is csak akkor érzékeljük, ha a mikrofonnak neki csapódik, és nincs rajta szélvédő. Na és ezért döbbenetes a dolog. Hát, megérkezik az első hang a Marsról, és mit hallunk? A Perseverance saját gépének a zümmögését. Az zümmög ott. Meg egy kis szélhangot, igen.
Nem vagyunk filozofusok, hogy most ebbe jobban belemenjünk, de szerintem mindeket érzünk benne, és remélhetőleg a hallgatóink is érzik benne ezt a nagyon sajátosságot.
Szóval ez, hogy attól még, hogy az messze van, és hogy ki tudja, hogy mikor száll le, ha egyáltalán leszáll, és hogy mire fogjuk mi használni. Egy újságíró kérdezte egy pár napja, hogy mi a haszna a Marsra szállásnak, amiből pénzt lehet csinálni. Mármint, hogy nem úgy, hogy a médiatartalomból csinálunk pénzt, hanem, hogy ott helyben milyen lelőhelyek vannak tulajdonképpen. Arany, ezüst, gyémánt, drágok. És ez az alapkutatás, hogy azt nem tudjuk, hogy mi van ott. De azért vagyunk ott, hogy megtudjuk. Annyira nem tudjuk, persze a geológusoknak van elképzelés, hogy hogyan alakulnak át a kőzetek, és hogy mondjuk aranyra, gyémántra és ilyen, vagy a gyémántra főleg aztán, vagy kőolajra nem túl sok esély van, de még hát ki tudja, hogy milyen volt a múltja Marsnak, mert a felszín alá azért még nem fúrtunk be annyira. Még senki nem emelt föl egy követ a Marson, hogy megnézze, hogy mi van alatta. A felszínt azt nagyon jól ismerjük, de csak a felszíni réteget ismerjük. Úgyhogy ott nagyon sok meglepetés várhat. Most az életben az, hogy a Perseverance, ahol most leszállt, az pont nem egy olyan hely, ahol mostani életnyomokat feltételezik, hogy nagy eséllyel találna. Két nagy célterülete van a Marsnak. Az egyik az, ahol mai életnyomokat találhat, ahol aktív víznek a nyomait látjuk a felszínen. A másik pedig az, ahol a nagyon régi élet, ahol tényleg esély volt arra, hogy amikor az élet kialakult, akkor ott víz is volt, meg meleg is volt, és élet is volt. És ez a második, tehát az a delta, ahol leszállt, az egy 3,5 milliárd éves delta, ott persze bárhol lehet élet a Marson, főleg, hogyha visznek olyan kísérletet, ami ezt kimutatná, de ők elsősorban fosszilis életet keresnek. És hogyha miután 3,5 milliárd éve nagyon kevés folyóvölgy keletkezett, akkor nagyon sok, tehát akkor ezért gondoljuk, hogy ott esélyesebb volt az élet. Utána egy vulkáni időszak kezdődött, ahol inkább lávafolyások jellemzőek. Azóta meg száraz, hideg a bolygó. Most azt megnézzük, hogy akkor a mai életnek mik az esélye. A mai élet az csak úgy élhet túl, hogyha az ideális körülmények között, amikor keletkezett, az a 3,5 milliárd évet átvészelte. Ezt én nagyon neccesnek látom, hogy persze spórák meg minden megmarad sokáig, de ez egy kicsit nagyobb időtáv annál, hogy tehát, hogy a Mars végig lakható legyen, és lakott legyen. Ennyi időn keresztül. A Föld az megcsinálta. A nap sokat változott időközben, a Föld rengeteget változott időközben, de végig lakható és lakott maradt, amióta kialakult az élet. Tehát azt nem mondhatom, hogy ez lehetetlen dolog, de sokkal keményebbek a feltételek a Marson. Ja, és a terraformálás. Oda akartam kiukadni, hogy viszünk oda, most olvastam, hogy a Perseverance-on van valami 300 ezer baktérium spóra, amit föl lehet éleszteni. Ennél jobban nem tudták megtisztítani, és ezért nem küldik azokra a helyekre, ahol víz lehetséges most, mert ott esetleg elszaporodnának. De hogyha ugye a Elon Musk is, vagy a Robert Zubrin, az ilyeneket gondolnak, hogy hát oda megyünk, és akkor olyan alakítjuk a Marsot, hogy szkafander nélkül is meg tudjunk ott élni. Ez a bolygó mérnökség. Ebben az emberek nagyon jók, mert a Földön is ezt csináljuk, csak nem túl jó eredménnyel. Szóval, hogyha a Földöt látjuk, hogy át tudjuk alakítani, biztos, hogy a Marsot is át tudjuk alakítani. Hogyha ott tényleg nincs élet, amiről soha nem tudunk meggyőződni, mert a negatív bizonyítékot soha nem tudjuk megszerezni, hogy valahol mégiscsak ott volt egy utolsó Mars lakó, amit mi pusztítottunk el azzal, hogy terraformáltuk a Marsot, és soha nem tudjuk meg azt, hogy a DNS-től függetlenül is ott valami más dolog jön. De tehát, hogyha oda megyünk és elkezdjük terraformálni, akkor a földi élőlények azok biztos, hogy megesznek mindent, ami ott volt. És ugye a földi bioszféra is egy ilyen nagyon sok visszacsatolással működik, meg geoszféra, geobioszféra. A Mars is úgy van egyensúly állapotban, ahogy most van, hogy hosszú időn keresztül kialakult egy egyensúly. Tehát ha mi fölborítjuk az egyensúlyt, akkor annak nem biztos, hogy jobb lesz a végén. Tehát lehet, hogy egy ideig úgy tűnik, hogy sikerült terraformálni, aztán az egész Mars egy süppedő sártengerű alakul, ahol nem tudunk két lépést megtenni, mert elsüllyedünk a metán buborékok és a tocsogó agyagásványok által uralt felszínen. Tehát rosszul is elsülhet, de jól is elsülhet. Csak még nem értünk hozzá.
A mi életünkben láthatunk ebből valamit, akár abból, hogy embereket küldenek a Marsra, kőzetmintákat hoznak vissza, hogy itt az Európai űrügynökséggel tervben van, hogy 2030 környékén azokat most, amit a kitartás holdjáró kiás, vagy kifúr, hogy mondják ezt szépen, azokat visszahozzuk. Tehát látunk-e még embereket a Marson? Szerinted lesznek-e olyan kutatások, információk, amiben nem tudom, volt tómederben csinál bármi egy olyan fúrást, amiből kijön az, hogy igen, ebben vannak régen elpusztult spórák, bármik, vagy életnek a jelei, vagy abszolút nincsenek.
Hát ugye ettől függ. Ha a Perseverance talál valamit, akkor óriási erővel látnak neki, hogy minél gyorsabban, minél több információt begyűjtsünk, hogy akkor tényleg, ha fosszilis életet találnak, akkor is, ha élő életet, akkor nyilván. Ha nem talál semmit, akkor ott vagyunk, mint 76-ban, akkor nem 76-ban, először azt hitték, hogy talált, aztán azt, hogy nem, aztán megint, hogy az bizonytalan, hogy mi is volt annak a kísérletnek az eredménye, de azért ült le annyira a marskutatás, mert úgy tűnt, hogy mégsem. Tehát a zöld emberkéket nem, de még növényeket sem, semmit sem találtak. Ha ez a nagy 3 milliárd dolláros szonda sem ad semmi eredményt, akkor még van az, hogy a Special Region-ök valamelyikébe elmennek, ahol a vizet látnak, és biológiai életet keresnek, de akkor megint vissza fogják venni a költségvetést. A másik meg az, hogy embereket látok-e a lelki szemeim előtt a Marson, embereket még a Holdon sem feltétlenül látok a lelki szemeim előtt. Először azt hiszem a Holdra kéne megtanulni újra elmenni, és ha oda már tudjuk, hogy el tudunk menni, akkor a Mars az milliószor nehezebb eljutni is, de aztán ott leszállni, és ott életben maradni. Egy szonda az meg tudja csinálni, de onnantól, hogy életfenntartás van abban a porban, az a por az nem olyan por, mint a földi por, hanem inkább olyan, mint a holdi por, ami nincs lekoptatva, mint a bányákban a bányászok, amitől mindenféle tüdőbetegséget kapnak, az olyan por. Embernek az az nem emberi, az a bolygó, nem nekünk való. És az indoklás, miért kellene oda menni embernek, hogyha ott a szondák is megtalálják azt, tehát, hogy ha embert oda küldünk, akkor csak egy-két évre, ha telepet akarnak létesíteni, ahonnan nem jönnek vissza, hát ez az ausztrál modell.
Igen,
az Antarktis sokkal jobb.
De ugyanerre gondoltam közben, hogy ez az időszak nekem most nagyon-nagyon emlékeztet a földrajzi felfedezések korára, meg egy picit erre az ausztrál megoldásra is, amit mondtasz, hogy valahová mondjuk a földrajzi felfedezések során eljutott a macska, és kiirtotta a kis szigetvilágnak a madarait. Tehát, hogy ez nekem itt elég erősen rímel hozzá.
Nem csak a kis szigetvilág, az mindenhol írtja a madarakat.
Igen. Hát persze, igen, ismerjük őket. De mégiscsak azért, de voltál már korábban ilyen szimulált Mars misszión. Hát akkor annak, hogyha Mars börtön tud lenni, arcátlanul kell megkérdeznem, de mi értelme volt, hogy mit mértek azon? Érdemes-e, vagy hogyan szimulálták a marsi körülményeket?
Hát akkor még nem volt karantén. Most már mindenkinek van tapasztalata ebben, de akkor még nem. Azt mérték, hogy a karanténban hogy bírják egymásra az emberek, hogy mi a legjobb összetétele egy csapatnak, aki az űrhajóban egybe van zárva éveken keresztül, nemi arány, szakmai megoszlás, kor megoszlás, hogyan bírják ki egymással, vagy hogyha a konfliktus van, akkor milyen olyan megoldásai vannak, hogy ott maradnak életben mindannyian a végéig. De azt is néztük, hogy milyen módszertannal tudjuk szkafanderben kutatni a felszínt, az életet. Onnantól kezdve, hogy az emberen szkafander van, egészen mások az életkörülmények, mintha valamilyen fogyatékos lenne az ember. És úgy kell megtanulni, kezelni a műszereket, olyan műszereket kell tervezni, hogy ha valami baj van, akkor hogyan mentjük ki az embert onnan, abból a helyzetből. Ezeket mind gyakorolni kell. Az Apollo űrhajósokkal is egy Flagstaff környékén, Arizonában gyakorolták azt, hogy egy hasonló területen ott hogy tudnak létezni, vagy hogy az űrhajósok azok víz alatt is gyakorlatoznak, hogyha a nemzetközi űrállomásra mennek, mert ott azt a súlytalanságot is szimulálják. Tehát egy csomó mindent lehet szimulálni a Földön, amiből a tapasztalatok alapján úgy tervezik meg majd azt a küldetést. Azzal, amit mi csináltunk, az a szimuláció, hát azzal az a baj, hogy még szerintem korai ez a dolog, mert nagyon sok éve működik ez a bázis, vagy több ilyen bázis van. Azok a dolgok, amikre mi rájövünk, és kitapasztalunk, azok, amikor tényleg már lesz marsutazás, addigra annyira elavultak lesznek a technológia, a szkafander, a távközlés, minden tök más lesz, úgyhogy azt újra kell kezdeni tulajdonképpen. Tehát folyamatosan úgy csinálunk, mintha holnap indulnánk a Marsra, és ehhez szükség volna a tapasztalatra, de nem úgy néz ki a dolog, hogy holnap indulnánk.
Hát pedig ez, hogyha holnap indulunk a Marsra, akkor az eléggé egy idealista dolognak tűnik.
Hát ha Elon Musk gondol egyet, akkor persze meg lehet, hogy fölküld valamit, de még ő is csak transport cég akar lenni, és nem szól bele abba, hogy ott helyben mit csinálnak. Ő A-ból B-be átrakja a árut, és ha jól tudom, ez az ő elképzelése a közreműködéséről.
Még visszatérve a Perseverance-hez, 2020. július 30-án indították útnak, és közel 7 hónap alatt ért el a Marsra, és ez egy 472 millió kilométeres út volt. Amikor néztem a tudósítást, akkor ugye ott éreztünk egy ilyen elcsúszást, meg nyilván a félelem 7 percét, amit mondtak a názások. Azt írta az egyik cikk, hogy 11 perc és 22 másodperc. Hát hogy mondják ezt szépen, időeltolódás van a Föld és a Mars között? Itt egy picit a technikai részleteit bizsergették meg az agyamat, hogy rádiójelekkel, vagy milyen jelekkel kommunikáltak, vagy kommunikált velünk a szonda?
Hú, ez nagyon, nagyon bonyolult. Ott műholdak vannak a Mars körül, amik átjátszó állomásként működnek, egymás műholdjait használják a különböző űrügynökségek, és a Földön is van egy ilyen óriási nagy rádiótávcsövekből álló hálózat különböző kontinenseken, hogy ahogy forog a Föld, mindig valamelyik ráláson arra, amivel a kapcsolatot tartjuk. De hagyományos rádió, tehát ugyanaz, mint amit mi használunk. Még azt is olvastam, hogy a jövőben majd wifi-t akarnak létesíteni a Hold bázisra, vagy állítólag az jobb, mint a NASA-nak a saját rendszere. Meg hát sokkal több műszer már kipróbáltam mindenképpen. De hogy mi ez a 11 perc, ezt én is néztem. Én a Twitch-en néztem, hogy kik hogyan közvetítik. Nagyon izgalmas volt, hogy a fiatal hölgyek lelkesedtek, vagy nem. a stream közvetítése közben.
De egyébként coki volt a NASA-nak a közvetítése.
Az is nagyon jó volt, igen, és az jutott eszembe, hogy a holdra szállás nem a NASA közvetítette, hanem a nagy amerikai tévétársaságok. Hogy a NASA a saját kezébe vette a dolgot, és ő megoldja a dolgot. Ez egy fura dolog volt, hogy a NASA, mint űrügynökség, egyszer csak, mint a Facebook probléma, a média szolgáltatóvá vált elő, és újságírókkal közvetít, igen. Szóval, hogy a 7 perc, vagy 11 perc, a Mars az mindig más távolságra van a Földtől, tólig, van, amikor közelebb van, mert ugye két bolygó, mind a kettő kering a nap körül, hol közel kerülnek egymáshoz, hol távolabb. És ez a 400 valamennyi millió kilométer, amit megtett az űrszonda, de ez is csak érdekes, mert a Mars az most 200-ra van kb. Tőlünk. Tehát kétszer annyi utat teszünk meg, miközben azt gondolnánk, hogy légvonalban, hát az űrben ott mit kell kerülgetni, mintha fél Pestet megkerülnénk, hogy a saját magunk mellé oda kerüljünk. Tehát ez a gravitáció, ahogy a nap körül elindulunk, és a legkevesebb energia befektetéses pályán, Hohmann pályán próbálunk el eljutni a Marsra. Igen, többet kell menni, mint amilyen messze van. És most ez a 11 perc azért volt érdekes, mert a NASA végig úgy közvetített, hogy most ez történik. Amikor a 7 perc elindult, akkor már az egész véget ért. Ezt nem hallottam a közvetítésben, hogy ezt mondták volna, hogy tulajdonképpen itt ez egy archív felvétel, de az is, ez meg filozófia megint, hogy nem én találtam ki, olvastam, hogy egyáltalán ez a, amikor fénysebesség, vagy fény, ilyen nagyon távoli dolgokról beszélünk, hogy mi az, hogy jelen idő? Mi az, hogy most? Hogy egyáltalán értelmezhető a most, akkor, amikor az, hogy ott mi történt, arról bármilyen információ ide csak fénysebességgel juthat el. Tehát, hogy a most a Marson, az lehetséges, hogy tényleg az, amikor a Földön már, hát ugye fölnézünk a napra, az egy 8 perccel ezelőtti nap. Hogy most milyen nap, azt nem tudjuk. De hát azért nyilván a műszerek, amiket előre programoztak, azok nem földi időben számoltak, hanem mindig helyi időben kellett azt figyelembe venni. Ha 10-valahány perc egy út, akkor 20-valahány perc egy oda-vissza út, és ezért nem lehet semmit távirányítással csinálni a Marson, csak automatikával, mert mire azt mondják, hogy segítség, zuhanunk, addigra ők már rég lezuhantak, és mert visszaér a segítség, akkor késő.
Igen, a Curiosity-nek is ugye azt még rádiójelekkel irányították, és azért az haladt 2012 óta, azt hiszem ilyen 25-28 kilométert az alatta a nagy idő alatt.
Vigyáznak arra, hogy nehogy beakadjon, de azért van valami autonómia, előre megnézik, hogy merre fog menni, és azt beprogramozzák, hogy erre menjen. Tehát nem folyamatosan irányítják, hanem valami útvonalat betáplálnak azért. És azon belül is valami radarszerű dolog, gondolom, ezt nem tudom, de biztos, hogy van rajta, figyeli, hogy ne menjen neki, ne essen bele.
Mit gondolsz a NASA-nak a közvetítéséről? Itt mondtad, hogy korábban ugye a holdra szállást azt mások csinálták. Milyen ilyen nagy különbségeket, sajátosságokat emelnél ki? Illetve a mostani közvetítés így, hogy házon belül oldották meg, ez neked hogy tetszett?
Hát ez egy ilyen közszolgálati dolog volt. Szóval ez nyersanyag volt inkább a médiának. Aki nézte, és sokféle közvetítés volt, tehát volt, amelyik csak a többféle feed volt, amelyik csak az irányító központot mutatta, volt, ami a műsorvezetőket is mutatta. Ugye voltak gyerekek, nagyon sokszor megszólaltak, gyerekek kérdeztek valakit, és akkor élőben valamilyen híres kutató a NASA vezetőjével beszélgettek. Ugye maszkban voltak, az fura volt egy kicsit, főleg az irányító központ, nem is lehetett nagyon hallani, hogy érteni, hogy mit mond. És hát itthon együtt néztem a családdal, és azt jegyezték meg a többiek, hogy ahogy mosolyognak, az a 32 fogos erőltetett mosoly, az úgy feltűnt, hogy minden műsorvezető nő az lassan beszélt, ami nagyon jó, mert ugye ez nemzetközi közvetítés, hogy értsük, hogy mit mondanak, de végig mosolyogtak, annyira amerikai volt.
Igen, én is ugye ezt éreztem, hogy nagyon nyugati, hogy akkor egy kitartott mosoly, megmerevedik az arc, és akkor kapcsolják át a kamerát máshová. Mit várhatunk majd egyébként ettől a missziótól? Mert korábban beszéltünk róla. Oda fog majd menni akkor a kitartás szonda, és akkor furogat, aztán küldi haza az információkat, meg a képeket. Nyilván kutatói szemmel kérdezlek, hogy ami még így nem jelent meg a médiában, amiről még kevesebbet írtak, mit tudsz erről, mire számíthatunk még? Megelőzve egy picit a jelent.
Láttam már ilyen képeket arról, hogy mi lesz az útvonal. Ott van a nagy delta, egy elég magasra tornyozódó delta a szonda előtt most, ami látszik is a mostani képeken, a távolban egy ilyen hegyvonulat, az a deltának a sziluettje, és akkor átmegy különböző geológiai kőzet tömbökön, rétegeken, megnézi a delta alját, ami akkor ülepedett le, amikor ugye nyilván amikor az első folyó ott hordalékát lerakta, és egy csomó delta láb van, lebeny, amikre megnézi a felső részét is, tehát az egészben egy keresztmetszeti képet fogunk kapni, hogy hogyan változtak ott a környezeti viszonyok az első befolyástól. Ez olyan kráter, amiben benne van, ami egy olyan tó volt, amiben ez a befolyó folyó, és a túloldalán van egy kifolyó folyó is. Valamikor átszakadt ez a kráter, és lecsapolódott a vize a másik irányban. Tehát eléggé mozgalmas volt, és valószínűleg ez többször is előfordult, hogy feltöltődött és lehapadt, kiszáradt. Aztán tovább megy a szonda, megnézi a kráter peremén levő üledékeket, csúszamlásnyomokat, ott nagyon sok dűne van, ilyen pordűnék, ősi megszilárdult pordűnék, cementálódott pordűnék, azokat megnézi. Az amerikaiak úgy hívják, hogy butte, ezeket a táblahegyeket, ami a vadnyugati filmekre jellemző.
Ugye ez a tetején viszonylag lapos, és mint hogyha egy ilyen kocka, igen, ott lenne, egy téglalap.
És egy törmelék szoknya a körbe az alján. Ezekből iszonyú látványosak vannak, azt már, hát mint hogy lehet látni a térképen, azok lesznek, hogyha oda megy és lefényképezi. Tehát olyan tájakat fogunk látni, amiket még nem láttunk a Marson, mert mindig lapos helyeken szállnak le. Most a Curiosity egy dombra mászik föl, egy kráter közepén, de itt a domborzat valahogy izgalmasabb, mint máshol. És aztán, hogyha a kráter peremen, hát 2 éves az alapmisszió, de hát ameddig él, addig él, ott van egy folyónak a befolyási része, egy csatorna, egy meder. Olyat se láttunk még közel, hogy mederben végigmenne, az nagyon szép lenne, izgalmas. Na ez az egyik. A másik az, hogy olyan kísérletek vannak rajta, amik még nem voltak. Például egy technológiai kísérlet, amiről hát a média már beszámolt, de az is izgalmas lesz ezt látni, hogy van ez a kis helikopter, ez a drón. Gyorsabban kell csapkodnia, mint a földieknek, mert ritkább a légkör, és erre 4 repülést terveznek, ami fölülről lefényképezi a tájat tulajdonképpen, mint egy űrszonda leszállna pár 10 méterrel a felszín fölé. Amit azért már láttunk valami hasonlót a leszálló videóban, mert azért folyamatosan követi a hőpajzs leválásától a leszállásig, ott az fantasztikus az a sorozat, ahogy közeledünk a táj felé, és olyan... Van egy rész, azt ajánlom, hogy nézzék meg a hallgatók, ebben a leszállás videóban egy pillanatra elsvenkel a kamera egy olyan terület fölött, ami ilyen, mint a kockakövekkel lenne az út kikövezve, ilyen feltördelt, valószínűleg a tónak a medre kiszikkadt, mint ahogy tudjuk ezt a szikkadásos, sokszögű mintázatot a sárban. És itt nagyon sok ilyen van a Marson. És ennek ilyen egyenesek, nagyon fura, szinte, mintha mesterséges lenne, nyilván nem az, de nagyon fura mintázatot mutatnak ezek a... Nem tudom, hogy oda el fog-e menni ez a sokszögletű, ősi meder, hát ezt közelről megnézni, ez nagyon jó lenne. És ahol most szállt le, azt a mostani geológiai térképek úgy interpretálják azt a kőzetet, hogy vulkáni eredetű. Erről még nem beszéltem, hogy ez víz, meg folyó, meg ilyesmi, kráter, hogy kerül ide vulkán. 2015-ben az a cikk, ami megjelent a kráternek a geológiájáról, azt mondta, hogy ez intruzív vulkanizmus, tehát, hogy ez láva, hogy láva borítja az alját. A vulkáni kőzet, tehát olivin találtak, ami egy ilyen bazaltos kőzetnek a egyik alkotóeleme, ami leghamarabb oldódik ki belőle. És hát itt a közelben van egy óriási vulkán, az a Syrtis Major. Egyik oldalra van a Syrtis Major, ami ma is hát kvázi nem aktív, de egy nagyon sötét színű, friss bazaltláva van a tetején, 2 nagy kalderával. Az egyik legnagyobb vulkánjai között van a Marsnak. A másik oldalán meg egy hatalmas becsapódásos medence van, ami hamarabb keletkezett, mint ez a Jezero kráter, az már itt volt. A vulkanizmus az jelentős. És a legutóbbi, a Spirit szállt le, azt hiszem, hogy az Opportunity valamelyik, egy olyan kráterben, ami be azért szállt le, ugyanazért, mint most a Perseverance, de azt gondolták, hogy egy deltában fog leszállni, egy folyótorkolat, és utána delta. És őt majd folyóvízi kőzeteket fog nekünk mutatni. Leszállt, és mit mutat? Az, hogy mindenhol láva van körülötte. Ott is van egy vulkán a környéken. Ez a nagy marsi kérdés, hogy az a sok folyóvölgy, és az a sok üledék, amit látunk, beleértve az egész északi alföldeknek az üledékeit, az egyik iskola, a Mainstream, azt mondja, hogy ez folyóvízi. A másik, amelyik nem mainstream, az azt mondja, hogy ez mind vulkán, és semmilyen víz itt nincs. A völgyeket is tud a vulkán csinálni. Láva folyás, láva síkság, vulkán, ez mindent megold, és sokkal egyszerűbben, mint hogyha ott a vizet is oda képzelni. Persze tudjuk, hogy van víz a Marson, mert ott van a jégsapka, azt látjuk. Látjuk a jeget benne a kőzetek pórusaiban. De akárhányszor oda mentünk, és azt mondták a vízesek, hogy az víz, az mindig vulkáni volt. És most is itt vagyunk, ahol most leszállt, az is vulkán eredetű kőzet. Szóval ez a 15-ös, és akkor jött a 20-as cikk, ami alapján a mostani marsjárónak a irányítói dolgoznak, tehát konkrétan a térkép alapján irányítják, amit ezek a két kutató nő készítette el ezt a geológiai elemzést, ami azt mondja, hogy ez vulkán eredetű, de nem láva, hanem hullott hamu, tefra, ami ebben a tóban ülepedett le, egy környékbeli nagy robbanásos vulkáni tevékenység következtében. És ez a hamu, ez itt, persze nem is biztos, hogy hamu írják, hogy lehet, hogy vulkáni hamu, de lehet, hogy valami eolikus üledék, tehát hullópor, valami, ami a levegő visz, és ott lehull viszintesen. Szóval ezen fog végigmenni, és ez nyilván, hogy helyszínben anyagvizsgálat lesz, tehát az meghatározza, hogy az micsoda. És ennek vannak különbözőképpen erodált formája, mint végigmegy, ilyen jardangok, ilyen maradék gerincek, megint csak nagyon látványos, hogyha minden igaz, amilyet még nem láttunk a Marson, és ami ennek elképzelünk egy sivatagot, a Földön is ilyenek, ahogy a szél év milliókon keresztül ott bele mar ebbe a hamu, még ha cementálódik, akkor is könnyen faragható lesz, tehát ez egy kifejezetten látványra éhes közönségnek egy ideális terep. És hát ugye erre egy tiszta választ kapjunk, hogy akkor ez a delta, ez ugye biztos-e, hogy üledék, és nem láva ülepedett ott le, és hogy itt van-e vulkanizmus? A vulkáni és a folyóvízi iskola csap össze a következő hónapokban.
Te melyik iskolához tartozol közelebb, vagy gondolod, érzed magad közelebb?
Hát én folyóvizes vagyok. Az a terület, amit én kutattam, egy kicsit odébb van a Hellas medencében, ott is van egy nagy vulkán, és abban én sem vagyok biztos, hogy azokban a völgyekben csak víz folyott, de lehet, hogy láva is folyott, sőt, van olyan, ahol tök úgy néz ki, de egy hőkamerához hasonló dolog az azt mutatja, hogy ez tök más is láva. Viszont a legmarkánsabb völgyek azok egy kráter pereméről jönnek nekem, egy becsapódásos kráter tetejéről, és oda én nem nagyon tudok vulkáni forrást elképzelni, inkább felhőket vagy valami gleccsereket, amik ott elolvadtak. Tehát én ott vizet látok a lelki szemeim előtt.
Hogy egyetlen dolgot kellene mondanod, hogy miért érdemes most erre a misszióra, vagy a Marsra figyelni, vagy úgy egyáltalán a Marsra, akkor mi lenne az?
Hát erre a misszióra azért érdemes odafigyelni, mert a vikingek óta, 76 óta egyetlen űrszonda sem kutatott élet után, ez pedig kutat. Tehát azelőtt mindenki Mars csatornákat képzelt el, és zöld emberkéket, utána mindenki azt mondta, hogy hát ez szívás, és most megint itt van, és annyira szívás volt, hogy nem is mertek kísérleteket küldeni. Én nem tudom, mitől féltek, de nem küldtek, csak geológiai kísérleteket. És most volt olyan bátor a NASA, hogy azt mondja, hogy megint küldünk egy olyan... Nem volt olyan bátor, mert nem mai élethez, még csak fosszilis élethez mertek kísérleteket küldeni. Így is lehet értelmezni. Összeesküvés elmélet hívők most fölpattanhatnak. De most végre itt az esély, hogy eldöntsük a régi életet, és akkor azt mondom, hogy de 2021-ben megjelent egy cikk, ami azt mondja, hogy hát ez a delta, amit most nézünk, ez mégsem akkori, mint eredetileg gondoltuk, hanem annál később már a vulkanizmus korából származik, tehát ez mégsem perdöntő. Úgyhogy gyorsan van egy cikk, amivel azt lehet mondani, hogy ha nem talál életet, az se baj, van még másik lehetőség.
Nem annyira illik szerintem ilyet kérdezni, de meg kell kérdeznem szintén, hogy te szeretnéd, hogy találjon a szonda életet, fosszilisat, vagy hát nyilván most már valószínűleg csak a fosszilis marad, vagy sem?
Ahányszor eddig olyan cikkeket olvastam, ami a marsi élettel összefüggésben volt, mindig szörnyen bizonytalan volt, és azt mondta, hogy ez magyarázható ez a dolog úgy is, hogy élet, és magyarázható még 40 féleképpen máshogyan is. Nagyon sok ilyenen vagyunk túl. Minden évtizedben van egy-kettő ilyen. Úgyhogy azt mondod, hogy ha életnyomokat találnak, sőt életnyomokra utaló jeleket fognak találni esetleg, azok elindítanak egy újabb kutatási folyamatot, vagy párbeszédet, hogy akkor ez még hogyan magyarázható. Életet azt azokon a special region-ökben találhat inkább, ahol ma is lehetséges, de oda nem küldenek szondákat, mert még nem tudják sterilizálni őket annyira, hogy ez biztosak legyünk benne, hogy ez marsi. Tehát az nagyon jó, hogyha elindul egy újabb folyamat, és ha újabb esélyeket látunk abban, hogy életet találjunk, és ha a Marson találnak életet, akkor miután az arra utal, hogy akkor más exobolygókon is esélyesebb az élet, van esély az életre. Én szeretnék beszélgetni más bolygókon szocializált értelmes lényekkel, ha erre kérdezel. És ugye a karantén az nem jó. Az, hogy a Földön mi itt be vagyunk zárva saját társaságunkban, még a lakásban, az sem nagyon jó, de a Földön sem nagyon jó. Mondhatnám, hogy szeretnék beszélgetni, de közben meg a más kutatók arra figyelmeztetnek, hogy olyan még nem volt, hogy két különböző szinten levő értelem találkozásából az alacsonyabb szinten levő jól jött volna ki, úgyhogy mindennek megvan a kockázata. Maga ez a küldetés is egy nagy kockázatú, nagyon nagy költségvetésű küldetés, de az élet megtalálása, és főleg értelmes élet találása, nem a Marson, máshol, az nagyon sok lehetőséget hordoz magában, és nagyon nagy kockázatú is.
Harkte Henrik, köszönöm szépen.
Én köszönöm.